Nagyon sok szeretettel köszöntünk benneteket a Pszichofóriú lélekerősítő podcast legfrissebb adásában. A mikrofonok, illetve a mikrofon előtt, hiszen most együtt vagyunk egy helységben, ezúttal is Szabó Eszter Juditot, a Pszichofóriú alapító főszerkesztőjét halljátok. Szia, Eszti!
Szia, Kata, sziasztok!
Illetve engem, Herendi Katát. És a mai adásunk tiszteletére kiegészültünk egy különleges vendéggel, állandó szerzőnkkel, Brunner Zsanett Annával, aki pszichológus. Szia, Zsani!
Szia, sziasztok!
Egy olyan témáról fogunk ma beszélgetni, ami igazából egy kellemes találkozási pont, ugyanis nem csak a hamarosan megjelenő új könyvünknek, a 20 önismereti kérdés és a válasz a kapcsolatokról című könyvnek az egyik fejezete, hanem egy olyan téma is, amivel kapcsolatban rengetegen írtatok már nekünk, hogy szeretnétek róla többet olvasni, illetve hallani. Azért gyűltünk ma itt össze a lányokkal, hogy a kapcsolatfüggőség témájáról beszélgessünk. A könyvben, amit már említettem, ez egy eszti fejezet, úgyhogy én azzal indítanám, ahogy szerintem meg is szoktuk már a könyves adásokban, hogy mesélj egy kicsit arról, hogy honnan jött a fejezet ötlete, hogy miért érezted úgy, hogy ennek helyet kell kapnia a könyvben.
Először is azt szeretném így visszajelezni az olvasóknak, hogy most egy nagyon különleges alkalom van, mert hogy múltkor is élőben és együtt vettük fel az adást hosszú idő után, és ezúttal is együtt vagyunk itt egy térben hárman. Katánál gyűltünk össze, ő hostolja az eseményt,
bizony.
És ilyen pogácsa illatfelhővel fogadott minket, és tényleg nagyon kellemes, meg ilyen otthonos az egész, és hát teljesen más, mint amikor az előző évadokban ugye mindketten külön térben és a laptopunk előtt ülve beszélgettünk, úgyhogy reméljük, hogy ez érződik, de kíváncsiak vagyunk a visszajelzéseitekre. Szóval így, hogy egy kicsit így megfestettem, hogy milyen hangulatban is vagyunk, ami miatt a témát választottam. Azt biztosan tudtam, hogy mindenképpen szeretnék ezzel a távolság megtalálásának a nehézségével foglalkozni egy kapcsolatban, hogy hogyan lehet úgy benne lenni egy kapcsolatban, hogy ez ne legyen valamilyen okból fájdalmas, vagy ezért, mert hogy túl nehéz közel lenni, vagy ezért, mert túl nehéz távol lenni. És akkor az eredeti elképzelésem az volt, hogy akkor lesz erről egy fejezet, amiben a kapcsolatfüggőségről és a kötelékfóbiáról is lesz szó. Ahogy ez Zsani is mondta az előzetes egyeztetésen, hogy ez tulajdonképpen az éremnek a két oldala. És én is ezt éreztem, de aztán, ahogy beleástam magam ezekbe a témákba, azt láttam, hogy a kapcsolatfüggőség az egy nagyon-nagyon-nagyon összetett kérdés, és hogy egész egyszerűen nem fér bele egy fél fejezetbe, hanem eldöntöttem, hogy oké, ezek szerintem annyira fontos összefüggések, hogy ezt muszáj kibontani, és akkor így lett ebből egy egész fejezet.
Ez egy nagyon jó fejezet történet. Pont ez jutott eszembe egyébként, hogy írtok nekünk üzenetet, illetve leveleket, hogy írunk és beszéljünk még a kapcsolatfüggőségről, akkor mindig arra gondolok, hogy hú, már van róla két cikkünk, hogy vajon mit tudunk még róla mondani. És most ugye az már nem titok előttetek sem, hogy az adások előtt mi mindig szoktunk egy kicsit beszélgetni, úgy szoktuk mondani, hogy vázlatolunk, hogy mi az, amit mindenképpen szeretnénk elmondani, és hogy annyi új szemszög és annyi kérdés merült fel szerintem most, ahogy így végigvettük, hogy mennyiféle terepe van ennek a kapcsolatfüggőségnek, hogy hát talán szerintem egy nagyon-nagyon hosszú adásba férne csak bele valamilyen rekord 4 órás podcastbe. Ugye azzal kezdtük, mi onnan indítottuk a gondolkodást, hogy egyáltalán mi is az a kapcsolatfüggőség, és rögtön előjött az, hogy mennyi tévhit él az emberekben erről. Hogy például, amit én említettem nektek, az az volt, hogy én nagyon sokszor hallottam azt, hogy úgy hivatkozik valaki magára kapcsolatfüggőként, hogy én nem tudok kapcsolat nélkül élni. Én kapcsolatfüggő vagyok, nekem mindenképpen kapcsolatba kell létezni.
Kell, hogy ott szuszogja mellettem. Én már hallottam ezt a definíciót.
Ez is, igen.
Legyen ott valaki, aki szuszog, tulajdonképpen mindegy is.
Igen. Pedig ugye nem ez az, amit a szószoros értelmében a kapcsolatfüggőség vagy a társfüggőség alatt élünk, hanem inkább arról van szó, Zsani, erősíts meg, léci, hogy egy bizonyos kapcsolaton belül alakul ki ez a függőségre jellemző működésmód.
Igen, a kapcsolatfüggőségnél sokan azt gondolják, hogy az a fő jellemző, hogy valaki nem tud meglenni kapcsolat nélkül, de ez egyáltalán nem így van. Persze ez egy fontos része, hogy valaki fél a magánytól, elhagyatottságtól, úgy érzi, hogy csak kapcsolatban tud létezni, de nagyon sok olyan kapcsolatfüggő él közöttünk, akik egyedül élnek. És hogy tudnak működni, funkcionálni kapcsolat nélkül is, abszolút. Inkább az a lényeg, hogyha kapcsolatba kerülnek, akkor hogyan tudnak ebben működni. Tehát, hogy inkább a kapcsolati mintázat az, ami meghatározó, és nem véletlenül kapcsolatfüggőségnek hívjuk, ugyanis nagyon sok párhuzamot mutat az egyéb függőségekkel is. Nekem most az alkoholizmus adja ezt az egyértelmű párhuzamot, mivel fő munkahelyemen alkoholbetegekkel és a hozzátartozóikkal dolgozom. Ugye ezek a párhuzamok adják magukat. És a kapcsolatfüggőségnél azért is beszélhetünk egy függőségről, mert ahogy az alkoholizmusnál, a kapcsolatfüggő is ugyanúgy hát idézőjelben a szernek a rabjává válik. Most a szertbe helyettesíthetjük a társal, vagy magával a kapcsolattal. És azt éli meg egyre inkább, hogy ez túlnő rajta, nem tudja irányítani, nem tudja kezelni, tehát kontrollálhatatlanná válik. És azt tapasztalhatja, hogy ez egyre nagyobb szenvedést okoz magának, saját magának. És hogyha meg is éli ezt a szenvedést, ez kiterjedhet az élete több területére is. Ugyanúgy, ahogy egy alkoholbeteg is mondjuk képtelen lesz ellátni a munkáját, családi kapcsolatait, szabadidejét elhanyagolja, ugyanúgy a kapcsolatfüggőnél is megjelennek ezek.
Egyet visszalépnék ahhoz a gondolathoz, amikor azt mondtad, hogy nem feltétlenül jelenti azt, vagy nem azt jelenti a kapcsolatfüggőség, hogy nem tud pár kapcsolat nélkül élni valaki, és hogy nem feltétlenül kell, hogy egy pár kapcsolatban legyen valaki, aki ettől szenved, vagy ezt a dinamikát követi a kapcsolataiban. És nagyon erősen bólogattunk ennek a vázlatolásnak a folyamatában, amikor te rámutattál arra, vagy nem is bólogattunk, hanem inkább így rácsodálkoztunk arra, hogy ez nem feltétlenül csak a párkapcsolat relációjában működik ez a dinamika, hanem hogy ennek lehet a másik fele, akár egy családtaggal, vagy több családtaggal való működésmód is. Tehát, hogy ezt nem feltétlenül csak egy párkapcsolatban tudjuk megélni, ezt a szenvedést okozó kapcsolódást.
Ez is egy markáns tévhit, hogy a kapcsolatfüggőség az csak is a párkapcsolatról szól. Miközben nem, hanem ugyanúgy megmutatkozhat mondjuk a szülő-gyerek viszonyban is. De akár baráti kapcsolatokban is, munkatársi viszonyokban. Tehát ugye sokkal kiterjedtebb. Hát igazából, hogyha szülő-gyerek között van, az is elég nehéz és kemény tud lenni. Sőt, mivel a szülőnek van egy olyan alapvető elképzelése, hogy hát a gyerekemért mindent meg kell tenni, és hogy ez egy örök életre szóló kapocs. Ezért fel kell áldoznom magam, és ebben nagyon nehéz megtalálni azt, hogy hol húzódik tényleg egy olyan felelősségvállalás, ami egy szülőnek a része, de hogy honnétól nevezhető ez egy káros kapcsolódásnak.
Egy másik markáns tévhit, amit még szintén említettünk, hogy nagyon sokakban úgy él az, hogy kapcsolatfüggők csak a nők lehetnek. És akkor is, hogyha elképzelnek egy kapcsolatfüggőt, akkor egy ilyen bizonyos nőtípus jelenik meg a szemük előtt, ugye, aki ilyen kis szürke, kis gyenge, ilyen tényleg ez a tipikus függő alkat, aki így azt várja, hogy valaki megmondja neki, hogy mi legyen, és akkor ő azt majd megcsinálja, és úgy éli az életét, ahogy ez a társának tetszik. És erről is beszélgettünk, hogy tulajdonképpen ez a kép sem helyes, bár adná magát, és érthető, hogy miért ugrik be nagyon sokaknak, de hogy lehetnek kapcsolatfüggők ugye nem csak a nők, hanem a férfiak is, és nem csak egy bizonyos nőtípus, hogyha már a nőkről van szó, hanem erős, határozott nők is ugyanúgy.
Sőt, hogyha abból indulunk ki, hogy a függőség mindenkit érinthet, tehát korra, nemre, iskolázottságra sincs tekintettel, hát igen, akkor ez meglehetősen szűk lenne, hogy a kapcsolatfüggőség is egy bizonyos típusú nőt érint. Nekem is vannak olyan férfi klienseim, akik kapcsolatfüggők, bár azzal is hosszas munkánk volt, hogy ezt be tudja ismerni magának, és ő az egyik legkeményebb kapcsolatfüggő, akivel valaha találkoztam. Ilyen elég hihetetlen és meredek sztorikat hoz. Azt tudom elképzelni, hogy a férfiaknál máshogy jelenik ez meg, mint a nőknél. És hogy a férfiak talán még nehezebben ismerik be azt, hogy kapcsolatfüggők, pont emiatt a téves elképzelés miatt. A nőknél is, ahogy Kata mondtad, hogy ez az ilyen elhagyatott virágszál, akit reszket azért, hogy kapcsolatban lehessen. Igen, van egy ilyen réteg is, de vannak azok a nők, akik igenis nagyon határozottak. Tehát pont az jön át róluk, hogy nekik nincs szükségük arra, hogy valaki segítse őket, támogassa, tehát hogy egyedül is tudnak boldogulni az életben, mutatják ezt a kemény külső látszatot, de hogyha kapcsolataikról van szó, akkor el tudnak veszni. És hogy akkor ugyanúgy megélhetik a szorongást, a bizonytalanságot, ami idővel átcsaphat indulatokba, dükitörésekbe, és egy folytonos irányítási kényszerbe.
Elhangzott a káros szó. Lehet, hogy én ezt fogom csinálni, hogy ilyen szavakba kapaszkodom. És akkor így azokon lendülök át. Igen. Hogy ha már tévhit, és ha már káros, az is szintén egy nagyon erőteljes tévhit, és ami ezt a dinamikát így megerősítheti, vagy felerősítheti, az a társadalmi téves és tényleg nagyon káros üzenet, hogy a szenvedés az mindenképpen így a szerelemnek a része. A fejezetben is kitértem erre, hogy hány olyan impulzust kapunk a felnövés történetünk során, ami azt erősíti, hogy ez így van. A romantikus filmektől a meséken át egészen a Bibliáig, hogyha ugye csak arra gondolunk, amit szintén idéztem is, hogy ez biztos mindenkinek vagy sokaknak ismerős lesz, hogy a szeretet türelmes, a szeretet jóságos, mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, és mindent elvisel. Ez is nagyon sok ember gondolkodásának, a szeretetről, a szerelemről való gondolkodásának a nagyon markáns része, hogy már pedig a szeretet kapcsolatok azok arról szólnak, hogy elviseljük a legbrutálisabb szenvedést is. De nekem nagyon érdekes volt például rácsodálkozni arra az összefüggésre, amit az egyik egyébként többször is idézett könyvben olvastam, a Robin Norwood, a nők, akik túlságosan szeretnek című kötetben mutatott rá arra, hogy például a Szépség és a Szörnyetek című mesének az üzenete is mennyire káros ebből a szempontból, hiszen ott tulajdonképpen arról van szó, hogy van egy bántalmazó, aki megfosztja a szabad mozgástól való jogától a főhőst, és aztán ő ezt viseli és tűri, és a jutalma ezért a viselkedésért az, hogy a szörnyetek hercegé változik, utána boldogan élnek, amíg meg nem halnak. Tulajdonképpen ez az illúzió, amit azok az emberek, akiknek a működésének a része ez a kapcsolatfüggő dinamika, kergetnek az életük során meg a kapcsolataikban. Hogy akkor majd eljön az a pillanat, amikor megváltozik, csak hogy sajnos a mesével ellentétben a valóságban, de Zsani, nagyon kíváncsi vagyok a te tapasztalataidra, meg az ezzel kapcsolatos meglátásaidra, a valóságban ez a pillanat nem nagyon szokott eljönni.
Ezt azért nagyon kiábrándító volt hallani.
Sajnálom.
Soha többet nem fogom tudni megnézni, hogy a Szépség és a Szörnyeteget.
Próbáljuk, igen, promózni a könyvedben. Szerintem nem sikerült a kedvet meghozni hozzá.
Ha kell valami, ami lehoz az életről, olvas pszichoforjút.
Sajnálom, de szerintem ez tök fontos, hogy ez a mese is ezt tanítja, hogy igaziból, jaj, tűrd el, viseld el, és majd eljön, majd meg lesz a jutalma, de nem jön el ez a pillanat, szerintem.
Igen, és ez az egész csak fantázia. A kapcsolatfüggőknél akkor van az, hogy azt az állapotot vágyják vissza, azt akarják újra és újra megélni, amit vagy a kapcsolatuk elején éltek meg, tehát amikor még nulla szerelem, fellegek, szimbiózis, abban úszkálnak együtt, vagy az, ami sose történt, hogy csak a fejükben létezik. És ezt a vágyott összeolvadás, meg beteljesülést űzik, hajtják, kergetik, és ez valahol szomorú is tud lenni, hogy nem tudnak itt szembesülni a realitással. Az, hogy a szenvedély az nem tartható fenn folyamatosan, az, hogyha folyamatosan szenvedek a partnerem miatt, az nem egy boldog kapcsolat, de mindig ott motoszkál bennük ez a de majd ha, de mi lesz ha. De ha ő megváltozik, ha ő más lesz, máshogy viselkedik, akkor majd.
A már idézett Robin Norwood ezt úgy fogalmazta meg, hogy az érzelmi függőségben élők sokkal inkább annak kapcsolatban azzal az elképzelt vágyjal, hogy milyen lehetne a kapcsolat, mint annak a realitásával, hogy milyen valójában.
És pont ezért lehet nagyon nehéz kiszállni ebből. Tehát, hogy ismét egy szerfüggős példát hozzak, hogy a szenvedélybeteg is folyton űzi azt az élményt, amit mondjuk először megért, vagy amit még a függősége elején. És a kapcsolatfüggő is ezt várja, és ő tényleg elhiszi, hogy ezt majd megélheti, hogy ez majd az övé lesz, csak ki kell tartania, tűrnie kell. És ahogy Szépség és a szörnyetekben a belhő is megkapja a jóképű sudárherceget.
És akkor majd minden jó lesz egyszer, majd a jövőben, ami nagyon ritkán
valamikor
jön el, vagy nem is nagyon jellemző. Én szerintem, ami még nagyon izgalmas, az az, hogy milyen, és én is ezt igyekeztem a fejezetben minél alaposabban kifejteni, az emögött, a működés mód mögött megbújó, tényleg ördögi dinamika. Mi az a, nem tudom, minek nevezzem, érzelmi logikának, vagy tudatalatti működésnek, hogy mi az, ami miatt ilyen helyzetekbe, vagy ilyen kapcsolatokba kerül bele valaki folyamatosan. Szerintem ez egy nagyon fontos része ennek a témának.
Igen, és nagyon összetett is ez a kérdés, mert ahogy beszéltük az elején, hogy a kapcsolat függőségnek hány arca és hány oldala van. Ugyanúgy igaz az is, hogy kapcsolatfüggő és kapcsolatfüggő élettörténete és múltja között óriási különbségek lehetnek. De hogyha talán egy ilyen közös kapcsot kéne kiemelnem, akkor azok a gyermekkori betöltetlen érzelmi szükségletek lennének.
Ami arról szól, hogy folyamatosan ugyanúgy, ahogy egy ilyen dinamikában, vagy a felnőtt, akár párkapcsolatainkban kepesztünk valakinek a figyelméért, valakinek a szeretetéért, aki ezt nem adja meg.
Igen, tehát a családon belül vagy azt tapasztalta meg a gyermek újra és újra, hogy nem figyelnek az ő érzelmi szükségleteire, tehát hogy azok nem is fontosak, vagy egyszerűen nincs, aki beteljesítse ezeket. De attól, hogy ezek nem teljesülnek be, még ott van benne továbbra is ez az igény.
És ez az a helyzet, ami annyira ismerős és annyira vonz, tehát tulajdonképpen vonz, mert hogy ezt tanultuk, vagy tanulták ezek az emberek a környezetüktől, hogy így ez a tudásuk arról, hogy ezt jelenti egy szeretett kapcsolat, és azért kereskélik ezeket az ilyen, nem, ez nem távolról sóvárgós, egyszer a plátói szerelem kapcsán használta Geist Klára ezt a kifejezést egy interjúban, hogy a távolról sóvárgós helyzetek, és hogy ez meg szerintem egy ilyen közelről sóvárgós helyzet, hogy amikor valakinek ott vagy a közelében, akitől vágyod, hogy megkapd a szeretetet, de nem, ő nem tudja neked megadni, de mégis újból és újból ezeket a helyzeteket választod, mert hogy azt tanultad, hogy ez a közelről sóvárgás a szeretet. Így van?
Igen, és az, hogy közel van, úgy talán még kínzóbb, hogy ott van egy karnyújtásnyira, és meg is kaphatnád, de mégse. És ez egy klasszikus ördögi kör, hogy egy kapcsolatfüggő személy azt tanulta meg magáról, hogy nem fontos, hogy önmagában nem értékes, szüksége van mások jóváhagyására ahhoz, hogy ő elismerje saját magát. De hogy olyan személyeket választ be rendre, akik mindezt nem tudják neki megadni, és ő egyre kétségbeesettebben vágyik erre. Tehát, hogy nem kapta meg a családjában azokat a mintákat, azokat a visszajelzéseket, amelyekre neki szüksége lett volna a fejlődéshez, ahhoz, hogy ugye elhiggye magáról, hogy ő önmagában úgy, ahogy van, jó, értékes, megáll a lábán.
Igen. Ahogy így beszélgetünk erről, lányok, az jut eszembe, hogy nem csak a kapcsolatfüggőséget övező tévhitek teszik nehézzé azt, hogy felismerjük, illetve, hogy mondtad, Jani, hogy a beismerés sem mindig könnyű saját magamnak ránézni, rálátni, és elismerni, és felismerni azt, hogy én tényleg kapcsolatfüggő vagyok, hanem hogy egy hatalmas súlyú csomagról van szó, amire nagyon nagy erő kell, hogy rá tudjak nézni, hogy rá merjek nézni, hogy igen, bennem ilyen hiányok dolgoznak, és ezek vezérlik most az életemet. Arra gondoltam, hogy arról is beszélhetnénk egy kicsit, hogy mi az, ami így megkönnyíti azt, hogy felismerjük. Jani, neked volt egy annyira nagyon szomorú egyébként, tehát ez is egy nagyon sötét mondat volt, mert ez is megint mindig ilyen sötét adásokkal megyünk, annyira sajnáljuk. De hogy egy nagyon szomorú, de egy gyönyörű mondat volt. Beszélgettünk a kapcsolatfüggő klienseidről, hogy mondtad, hogy sokuknál megjelenik ez a, hogy nosztalgiával gondolnak vissza a saját régi önmagukra, hogy milyenek voltak ők, hogy nem ilyenek voltak a kapcsolat előtt, de hogy annyira eltávolodnak már maguktól, hogy nem is tudnak többé kapcsolatot találni a saját szükségleteikkel és érzéseikkel. És akkor az fogalmazódott meg bennem, hogy ez is valami olyasmi, ami halva szerintem nagyon sokan magukra ismernek, hogy hú, tényleg, hogy nekem is az jut eszembe, hogy régen én nem ilyen voltam. Tehát, hogy régen én bátran beleálltam helyzetekbe, és nem féltem a kihívásoktól, és hogy mitől lettem én ilyen? Ja, azóta, amióta együtt vagyunk. Ezt neked van egy listád a fejezetben, egy szép hosszú lista, ami szintén ilyen jeleket tartalmaz még, ami így segíthet a felismerésben. Erről mondasz egy párat? Csak egy pár elemét, mert szerintem ez itt tök hasznos lehet hallani.
Igen, készültem ezzel a listával, de hogy előtte még csak egy gondolat így kiegészítésképpen, hogy ahogy mondtad, hogy mi az, ami megnehezíti a felismerést, majd erről még én azt javaslom, hogy nyilván, tehát, hogy vannak ezek a jellemzők, amik alapján már így lehet detektálni, de hogy ennek is vannak ilyen nagyon magvas, meg mélyebb rétegei. És az egyik az, hogy amit nekem behozott ez a kérdés, hogy a felismerés nehezíti az is, hogy abban a pillanatban, hogyha te ezt a működésmódodat megkérdőjelezed, azzal egy kicsit a saját identitásodat kérdőjelezed meg, vagy hogy mondjam, így az, amit fel kéne adnod a ki vagy te kérdésre, meg hogy úristen, ki is vagyok én. Egy kapcsolatfüggő személy esetében a válasz az, hogy én vagyok az, aki megmenti, aki segíti, aki támogatja.
Aki tehát, elintézi, aki gondoskodik.
Igen, és hogy tulajdonképpen ez az identitásodnak a része, és ahhoz, hogy te fel tud ismerni azt, hogy ez neked hátráltatja az életedet, és szenvedést okoz az életedben, ahhoz egy picit fel kell, hogy add a saját identitásodat, vagy újra, és aztán újra kell, hogy építsd. És hogy ez azért egy elég keserves folyamat, és ahogy arra több szerző is, akiket idéztem, rámutatott, ezzel a folyamattal nagyon nehéz szembenézni, és egyszerűbb azzal foglalkozni, hogy a másikkal mi van, hogy a másikat hogyan kell éppen megmenteni, és hogy ez úgy mindig úgy eltereli a figyelmet, viszont nem teszi lehetővé azt, hogy erre tudjunk reflektálni.
Még én ezt csatlakoznék, hogy egy kapcsolatfüggőségből való felépülés, ez tényleg kemény folyamat. Tehát újra kell fogalmaznod abban önmagadat. És ez egy nagyon fájdalmas veszteség lehet. És sok esetben a kapcsolatfüggő akkor tud csak segítséget kérni, hogyha eljutott a saját mélypontjáig. És ahogy Kata, te is felidézted azt, hogy egy kapcsolatfüggő az, hogyan távolodik el magától, hogyan veszíti el önmagát, ez egy lassú folyamat, és nem lehet olyan jól megfogni, megragadni. Tehát nem olyan, mint amikor mondjuk egy alkoholbeteg elveszti a munkahelyét, az nagyon konkrét, az ott van. De ez az eltávolodás önmagunktól, ez halkan is végbe tud menni. És pont ezért nehéz ez a beismerés, mert ez van, hogy akár éveken át húzódik, és valahogy ezt vesszük természetesnek, hogy egy kapcsolat az ezzel jár, nekem ez a szerepem benne, tehát ez a rendje, pedig egyáltalán nem. és amit mondjuk én gyakran tapasztalok a klienseimnél, akik úgy érkeznek, hogy a párjuk problémája miatt, és hogy szeretnék őt megváltoztatni, hogy teljes káosz van a fejükben, szívükben, életükben, mindenhol. És már nem tudják azt, hogy kik ők, mit szeretnek, hogyan döntsenek. Tehát, hogy lényegében elveszítik önmagukat. És ez lehet egy olyan félelmetes élmény, ami megkongathatja a vészharangot.
Ez nagyon jó, hogy mondod, Zseni, mert eszembe jutott a korábbi a kapcsolatfüggőségről szóló fantasztikus, zseniális cikkedet, amit linkelünk majd nektek az adás alá. Abban említetted egy kliensedet, hogy ilyen nagyon hosszan mondta mindig, hogy mit mondott ő, mit felelt a férje, hogy értette félre, erre ő úgy értette, amire ő úgy reagál. Annyira jól megragadtad szerintem a lényeget, hogy ahogy hallgattad, az jutott eszedbe, hogy ha még neked is nehéz követni, akkor mennyire össze lehet zavarodva ő. És hogy ez is szerintem a felismerésnek egy ilyen nagyon fontos pontja, hogy összegabajodnak az érzelmeim és a megéléseim a másikéval, és már nem tudom biztosan, hogy melyik az enyém, hogy hol húzódik a határ közte és köztem.
Igen, ez a könyvekben is, amik alapján a fejezet is készült, vagy amiket olvastam én is, egy folyamatosan visszatérő motívuma, és egy nagyon markáns jellemzője. Majd nem sokára jövünk a listával, még egy kicsit húzzuk, nem felejtettük el. Tehát, hogy az egyik nagyon markáns jellemző az, hogy, és talán a cikknek is valami ilyesmi volt a címe, hogy másokban élünk.
Társfüggőség kulcsa az, hogy másokban igen, élünk. És igen, hogy, ez is egy tök jó mondat volt.
És hogy ahogy kommunikálsz, meg amit te is most idéztél, az, hogy úgy beszélek magamról, hogy a másikról beszélek. Tehát, hogy így folyamatosan egy másik embernek a reakcióin, viselkedésén, személyiségén keresztül szűröm át magamat, amikor én megnyilvánulok a környezetem felé, amire szintén érdemes odafigyelni, mert hogy ez is egy nagyon-nagyon hát ilyen figyelmeztető jelzés, markáns figyelmeztető jelzés.
És mindeközben szerintem nagyon sokszor az élmény és a megélés és a kommunikáció szintjén is ez gyakran abban csúcsosodik ki, hogy de hát én csak szeretem. Uh-huh. Mert az is baj, hogyha szeretem a másikat.
Igen, és tényleg nem azért, hogy mi úgy csigázzunk titeket a listával, de még ami nagyon jellemző a hangulati érintettség, tehát hogy az is attól is nagyon függők, hogy a párom éppen hogyan érzi magát. Hmm. Jól, rosszul, hogy van ő, és akkor én azt lekövetem. És erre is lehet azt mondani, hogy hát de persze, hogyha a partnerem az éppen kutyául van, hát akkor nekem meg az a kötelességem, hogy vele legyek, és én is érezzem magam rosszul. Pedig egyáltalán nem. Tehát, hogy ilyen esetekben a partnernek egyáltalán nincs szüksége arra, hogy én is rosszul érezzem magam.
És olyan szép mondatot írtál erről a már említett cikkben, hogy én ezt le is mentettem magamnak, mert nekem annyira tetszett. Az volt az apropójának a gondolatmenetnek, hogy azzal kapcsolatban is milyen hiedelmek élnek bennünk, hogy hogyan is kell szeretni. És hogy írtad, Zseni, hogy a szeretet nem követeli meg azt, hogy ha a másik rosszul van, akkor én is mindenképp rosszul legyek. Hiszen nem ez mutatja azt, mennyire erős és igaz a szeretetem. Együtt érezhetek vele, biztosíthatom a támogatásomról, segíthetem őt, de csak egy bizonyos határig, ameddig nekem még belefér. És ez egy annyira nagyon fontos mondat szerintem. Biztos, hogy sokakban felmerül, hogy pont ez a határ az, amit nagyon nehéz megtalálni, megérezni. Viszont szerintem az már egy jó irány, hogyha elindulunk abba, hogy ezt a határt megpróbáljuk megkeresni. Tehát, hogy addig tiszta sor szerintem, hogy nyilván, hogyha valaki, aki fontos számomra, legyen az bár a partnerem, vagy hogy ne csak párkapcsolatról beszéljünk, akár az édesanyám, vagy a gyermekem, ha neki rossz kedve van, akkor én nyilván nem fogok egy szláv karnevált rendezni otthon. Ez jó barátok, semmi rasszizmus, ne jegyetek meg. Rajongók előnyben nyomjatok egy lájkot, vagy hogy kell ezt csinálni, hogy ha szeretitek a jó barátokat, akkor kedveljétek ezt az adást, nem csak viccelek. De kedveljétek az adást, ha tetszik, az segít nekünk. Visszatérve az aranyhal gondolatmenet után, hogy nyilván olyankor teljesen természetes, hogy megvan bennem a vágy, hogy közel legyek hozzá, és hogy támogassam, de hogy szerintem életünk egyik legfontosabb feladata, hogy megtaláljuk azt, hogy meddig tart ez a határ. Hogy hogyan tudjuk jól támogatni, úgy jól támogatni, hogy ez ne csak neki legyen valódi segítség, hanem engem se őröljön fel közben. Hogy hol van az, amikor megállok, amikor nem az van, hogy már táncol a szakadék szélen, én meg még utána is ugrok, hogy de én megmentelek.
Annyira érdekes, hogy most így kerekítetted le, mert behúzott egy gondolatot az, amit mondtál, de nem tudom, hogyan kapcsolódjak, és akkor pont ezzel a végével, hogy akkor hogy táncolok vele. Tehát nekem kettő dolog jutott eszembe arról, amit mondtál, meg mondtatok. Az egyik az, amit felírtam magamnak, hogy kicsit a kapcsolat függő működésmód, és benne vagyok egy kapcsolatban, amiben biztonságosan kötődöm a másikhoz. A különbség a számomra nagyon hasonló a szégyen és a bűntudat közötti különbséghez, hogy ugye a szégyennél van az, vagy azt szoktuk mondani, hogy azt úgy lehet megkülönböztetni, hogy az arról szól, hogy én rossz vagyok. Tehát, hogy valamit, nem tudom, elrontok, és akkor nem az van, hogy az én viselkedésem az nem volt jó, vagy az, amit én tettem, a teljesítményem az nem volt tökéletes, vagy maradéktalanul jó, vagy elfogadható, nem jól teljesítettem. A szégyen az pedig az, amikor így te a saját önvalódban érzed magad rosszul, vagy kérdőjelezed meg azt, hogy te magad. Tehát, hogy akkor az így, hogy te vagy a rossz ember. Hogy valahogy a kapcsolatfüggőség meg az egészséges, nem tudom, hogy mondhatjuk ezt, egészséges kapcsolatás közötti különbség is, akkor ez alapján valami hasonló, nem? Hogy ha a másik rosszul van, akkor így feltétlenül én is rosszul kell, hogy legyek. Tehát, hogy így ilyen szinten azonosítom önmagamat az érzéseivel, még a másik esetben igen, tudok úgy viselkedni, hogy őt támogassam abban, hogy ne legyen ennyire rosszul, de hogy közben meg így tudok úgy is viselkedni, hogy az a saját életem szempontjából, nem tudom, engem ne hátráltasson, vagy a saját életvezetésem szempontjából, meg hogy viselkedhetek másképp is.
Tehát, hogy van más lehetőség.
Igen, hogy valahogy nekem így ez a párhuzam jelent meg. És a másik, az pedig szintén a Zsani írásából egy gondolat, ami szerintem zseniális, hogy ez egy folyamatos, és ahol fülön lehet talán csitni, hogy ez a játszma helyzeteknek a tömkelege, és ugye ez a táncba hívós gondolathoz csatlakozva, hogy amikor ez az egész arról szól, hogy összekeverjük a szeretetet, meg a szenvedélyt azzal, hogy megállás nélkül egy ilyen több szereplős drámában vagyunk jelen, ahol egy napon belül lehetünk megmentők, áldozatok és üldözők is, miközben ugye áldozat vagyok attól, hogy nem tudom, a másik függő, mondjuk alkoholfüggő, de közben üldözöm őt azzal, hogy jaj, ne legyen már az, és közben próbálom megmenteni. És hogy ezek így folyamatosan cserélődnek, és hogy ez egy ilyen nagyon intenzív érzelmi, komoly érzelmi igénybe vétellel járó folyamat, amivel úgy tök jól el lehet lenni, meg így lehet róla azt is gondolni, és sokan azt is gondolják, hogy akkor mi most egy ilyen szenvedélyes kapcsolatban vagyunk benne, de hogy ez sokkal inkább szól a szenvedésről, mint a szenvedélyről, vagy a szerelemről.
Igen, ennek abszolút megvan az izgalma. Tehát, hogy nem telik el egyik nap ugyanúgy, mint a másik, és oké, hogy sok szenvedéssel és hátránnyal jár, de megvan ennek az előnye is. Az, hogy folyton egy ilyen feszült készenléti állapotban vagyok, hogy hullámozhatok, sodródhatok, de akár az is, amiről már beszéltünk, hogyha én megmentő vagyok, üldöző vagyok, áldozat vagyok, bármi vagyok, akkor oké, mert addig nem kell önmagamnak lenni. Tehát ez nyújthat egy biztonságos menedéket. Nyugodtan elveszhetek a szerepek között.
Beszéltünk arról, lányok, hogy a kapcsolatfüggőséget nem is véletlenül említjük kapcsolatfüggőségként. Hogy nagyon sok esetben hasonló motivumok fedezhetők fel a kapcsolatfüggő működésben, mint például egy szerhasználó működésében. És az jutott eszembe, hogy kétségkívül megvannak az előnyei, viszont a szerhasználat esetében nem is kell sokáig gondolkodni, mire megfogalmazott, hogy mik ennek a hátrányai, hogy mik ennek a veszélyei. A kapcsolatfüggőségnél szerintetek mi van a veszély oldalon? Tehát, hogyha én elkezdek azzal a gondolattal játszani, hogy lehet, hogy engem érint a kapcsolatfüggőség kérdése, problémája, lehet, hogy én hajlamos vagyok egy ilyen működésre, mi itt a legnagyobb veszteség, ami érhet?
Bocsánat, én nem akarok nagyon drámai lenni, de szerintem így nekem az úszott be, hogy az, hogy lemaradsz a saját életedről. Tehát, hogy egész egyszerűen az a veszély áll fenn, hogy te nem a saját életedet éled, hanem valaki másét.
Nekem is hasonló ugrat, mert én is gondolkodtam, hogy ezt kimondjam,
nem vagyok. Szerintem már mindegy. Egyrészt a törzs hallgatóink már biztos, hogy hozzá vagytok szokva. Sziasztok! Ismét egy fantasztikus, pozitív témát hoztunk ma nektek. Akik meg még újak, ők meg szerintem jobb is, hogyha megtanulják. Egyébként most így viccelünk vele, de hát biztosan érzitek ti is, hogy azért ennek a témának nem kis súlya van. Tehát itt tényleg az a tét, hogy elveszítheted önmagadat, igen. És hogy egy ponton arra ébredhetsz, hogy hol voltam az egész eddigi életemből én. Oké, hogy akitől függök a kapcsolatban, annak ez valószínűleg jó, vagy legalábbis kényelmes, vagy megszokott. De hogy nekem nem jó, az biztos, mert tényleg az van, hogy igazából nem is tudom, hogy nekem mi lenne jó.
És utána jöhet a kérdés, hogy megérte-e egyáltalán.
Bizony. Ez is volt, ezt itt te idézted a fejezetben. Már most nem emlékszem hirtelen, hogy Robin Norwood könyvéből, vagy ugye még Melody Beattynek a Ne függ senkitől könyvéből, hogy onnan gyanakodhatsz a kapcsolatfüggőségre, hogy tudod, hogy is volt pontosan, hogy a kapcsolataid mindig ugyanúgy folytatódnak fájdalmasan, vagy mindig ugyanúgy végződnek katasztrofálisan.
Igen. Tulajdonképpen így egy picit változatos, de azért bizonyos szempontból mégiscsak egysíkú szenvedés az, amit szerintem nagyon jól mutat az a hasonlat, amit én a fejezetben is használtam, hogy egy kicsit olyan a kapcsolatfüggőség, mint hogyha egy kölcsönkapott szűk cipőben élnéd az életet, vagy így nem tudom, járkálnál nap mint nap, nem a tiéd, és nagyon kényelmetlen. Tehát hogy így egy ilyen folyamatos kényelmetlenséget érzel, és szerintem a kapcsolatfüggő embereknek a tragédiája, ami ebben az előbb idézett mondatban is benne van, hogy ha el is jutnak addig a gondolatig, hogy akkor kéne egy új cipő, vagy hogy ez nem jó, akkor valamiért mindig ugyanúgy egy számmal kisebbet választanak, és ugyanolyan kényelmetlen lesz, és szorítani fog.
Ugyan nem hivatalos tízerként harangoztuk be ezt a listát, de szerintem nagyon sok mindent elmondtunk most arról, hogy mi segíthet a felismerésben és a beismerésben, és akkor most jöhetne esetleg a beígért lista néhány eleme. A teljeset megtaláljátok majd úgyis a könyvben, de hogyha így kiemelnéd, hogy mik azok, amikről még nem beszéltünk, de...
Jó, kicsit egyébként azt gondolom, hogy nem is baj, hogy így épült fel az adás abból a szempontból, hogy tényleg valahogy így ez van ezzel a témával, hogy annyi féle irányba ágazik, annyi rétege van, annyira összetett, hogy tényleg nem szabad hozzá ilyen nagyon listaszerűen közelíteni, viszont segíthet a felismerésben, hogyha azért ezeket az általános jellemzőket összefoglaljuk. De ahogy Zsani is mondta, ahány ember annyiféle kapcsolatfüggőség, meg annyiféle történet, tehát hogy ezek nem ilyen mindenkire érvényes jellemzők, szóval hogy ezt így kezeljétek fenntartásokkal ezt a listát abból a szempontból, hogy ez akkor most nem egy ilyen diagnózis.
Ki kell pipálni, hogy kitöltöd a tesztet, és akkor ha 8 igaz rád, akkor...
Igen, hanem inkább segítenek abban, hogy éberek maradjatok azzal kapcsolatban, hogyha esetleg felmerült bennetek a gyanú, hogy érintettek vagytok, akkor ez így segíthet ebben. Szóval, hogy a kapcsolatfüggő emberekre jellemző lehet a túlzásba vitt gondoskodás, a túlzott felelősségvállalás, erről nem beszéltünk külön, de hogy ugye ez is, vagy csak érintettük, hogy a felelősségnek a folyamat, majd én elintézem, majd én megcsinálom, majd én felnőtt emberek helyett tulajdonképpen megteszik mindent, és hogy hajlamosak is arra, hogy olyanokat válaszolnak, akiknek ez viszont finoman szólva nem az erősségük. Akkor a kóros önbizalom hiány, ez is szerintem nagyon érdekes. Ezt is csak közvetve érintettük, de hogy a passzív-agresszív kommunikáció, ami például ugye annak a tünete meg jele lehet, hogyha valaki nem tud őszintén és nyíltan kommunikálni az érzéseiről, hanem inkább akkor ezeken a burkolt módokon juttatja a másik tudomására azt, hogyha valami problémája van.
Illetve, bocs, hogy közbevágok, hogyha hallgattátok az előző adást, amiben az önfeláldozásról beszéltünk, akkor ott kitértünk arra is, hogy a passzív-agresszív viselkedés olyankor is beüthet, most ezt idézőjelben mondom, és bocsássatok meg, hogy ilyen pongyolán fogalmazom, amikor a haragnak a kifejezésével van gondunk. Amikor ugye arról beszéltünk, hogy Egy kapcsolatban nagyon fontos lehet az, hogy a haragot meg tudjátok élni, és tudjátok jelezni, természetesen nem ártó módon, hanem egyszerűen felismerve, hogy annak van egy szerepe, egy fontos dinamikai szerepe abban, hogy egymás határait megismerjétek, és tiszteletben tudjátok tartani. És hogyha ez valamiért nem megy, mondjuk mert korábban tilalmas volt a harag, ugye erről is beszéltünk az előző adásban, hogy te nekem itt ne hisztériezzel, ne vágjál pofákat, meg csináld, amit mondok, akkor megint csak beköszönhet ez a passzív-agresszív viselkedés.
Igen, aztán nem fogom most az összeset felsorolni, csak próbálok itt szemezgetni, az érzések elfolytása, a rögeszmés, alkódás. Na ez nagyon érdekes, szerintem a túlzott kontrollmánia. És az, hogy mindig minden helyzetben irányítani akarnak, és hogy ezt az általam olvasott könyvek azzal magyarázzák, hogy volt egy nagy-nagy bizonytalanság, nagyon sokszor ennek a hátterében az el, hogy egy folyamatos bizonytalanság volt a gyermekkorban, amiben benne éltek, és hogy ezt a biztonságérzetet úgy próbálják megszerezni, vagy visszaszerezni, hogy akkor ők kontrollálnak minden helyzetet.
És ez nagyon kiszolgáltatott helyzet, mert hát a személy az a másiktól függ, és éppen ezért ez az, ami a társfüggőknek a rejtettebb oldala, de hogy ők nagyon nagy igényük van arra, hogy kontrolláljanak, irányítsanak. Amiről ugye beszéltünk is az elején, az erős, határozott, kemény nők.
Miközben tulajdonképpen egy másik ember irányítja valójában az ő életüket.
Igen.
Tehát, hogy ez is egy ilyen felismerést megnehezítő körülmény, hogy az az illúzió van bennem, hogy én mindent kontrollálok, én mindent elintézek, csak közben nem veszem észre, hogy amúgy az életemet úgy összességében egy másik ember irányítja, vagy egy másik ember igényeihez, szükségleteihez igazítom. A folyamatos hárítás, ilyen függés és kétségbe esett ragaszkodás a párjukhoz, a teljes bizalmatlanság, a harag és az attól való félelem, valamint a kettő ellenmondásosságából adódó feszültség és frusztráltság, a problémák nehézségek totális tagadása. Ez is szerintem egy nagyon érdekes. Ezeket szedtem így nagyjából össze. Hát meg a határtartással kapcsolatos nehézségek, ami szintén adja magát.
Oké. Végigmentünk a listán. Magamra ismertem mondjuk 8 pontban, ha már az előbb is 8-at mondtam, és akkor pipálgattam magamban, eljutottam odáig, hogy engem bizony szorít ez a cipő, és lehet, hogy kapcsolatfüggő vagyok. Merre visz a kiút? Mi az első lépés? Gondolom a beismerés, tehát azt, hogy kimondom, hogy valószínűleg van ezzel dolgom.
Van, hogy a beismeréshez is több lépcső vezet. Sok kapcsolatfüggő úgy jut el szakemberhez, hogy már érzi azt ugyan, hogy szorítja az a bizonyos cipő, de nem tudja pontosan mihez kapcsolni, hogy ez miért szorít, csak érzi. És gyakran ugye a partnerre mutogatnak, hogy azért érzem magam rosszul, mert ő így beszél velem, mert ő nem tudja nekem megadni ezt, azt, nem azt. És van, hogy akár valakinek fél év kell ahhoz, hogy elkezdjen befele figyelni, és megkeresni azt, hogy akkor én hol vagyok ebben a történetben. És akkor juthat el az illető egy beismerésig. És hogyha már megtörtént ez a beismerés, ahogy egy ponton meg is fogalmaztuk, hogy ilyenkor újra kell építenie magát. Tehát ugye, hogy a kapcsolatfüggőségnek is nagyon sok rétege van, ugyanúgy az ebből való felépülése követ egy ilyen szép struktúrát, hanem inkább ilyen gócpontok vannak, olyan markáns pontok.
Mérföldkövek.
Amik elengedhetetlenek az ebből való felépülés során. Ugye az a kiinduló pont, hogy ilyenkor újra kell rendezni az önmagammal való kapcsolatot. És ennek egyik elengedhetetlen feltétele, hogy elkezdjek figyelni magamra, a saját érzéseimre. A listában is előkerült az érzelmek elfolytása, a problémák hárítása. Ez azért nagyon fontos, mert az érzelmeink nagyon sok és lényeges információt közvetítenek felénk. És például a határokat is úgy tudjuk megtalálni, aztán majd képviselni, hogyha figyelünk a saját érzéseinkre. Az, hogy bizonyos helyzetekben mi az, ami indulatot vált ki belőlem, mert ha már érzem azt az indulatot, az nekem egy nagyon jó jelzés, hogy na itt van a határ. de aztán jön az, hogy oké, akkor ezt hogyan tudnám megfelelően kifejezni a partnerem felé, vagy a bármelyik családtagom felé.
Nagyon jó, hogy mondod, Zsani, mert a már idézett cikkedből ködlött fel bennem megint egy részlet. Nem terveztem, hogy ennyit fogok idézni belőle, de szerintem már nem titok, hogyha hallgatok minket, hogy én rajongok a legjobban a Pszichoforjú cikkekért. Nem a sajátjaimért természetesen, mert...
Azokért rajongni.
Nem annyira nagy az arcom, meg a rököm, és ott van a szerkesztőség, de hogy a tiétekért nagyon. És hogy abban írtad, a már említett klienssel való közös munkában, hogy egy ponton megkérted őt, hogy írjon minden nap arról, hogy mit érez, hogy milyen érzések vannak benne, és hogy érzi magát. És úgy mondtad, hogy ez neki ilyen teljesen új és felismerés értékű volt, hogy egyrészt rengeteg harag és keserűség van benne, másrészt maga az élmény, hogy magára kell figyelni. És ez nekem annyira megragadott ez a példa, mert rögtön ez jutott eszembe, hogy azért ezt kvázi újra kell tanulni, hogyha a kapcsolatfüggőségből szeretnék felépülni, hogy akkor hogy is érzek én, ki is vagyok én, újra fel kell épülni. Tényleg szó szerint ez nagyon szép ez a szó.
És hogyha már a felismerésnél, meg a beismerésnél tartunk, én behoznék egy olyan számomra is nagyon fontos gondolatot, amivel nem tudom, nem fogok titkot csinálni abból, hogy én is találkoztam már az életemben, a saját terápiás, meg önismereti utamon, hogy amikor így erről gondolkodunk, hogy ki is vagyok én, és Zsani említetted, hogy akkor az első lépés az, hogy elkezdek odafigyelni magamra. És hogy ennek van egy nehézsége. Ez okozhat már, ez okozhat belső feszültséget, hogy na nem már, hogy akkor én most odafigyelek magamra. És hogyha belegondoltok, akkor, vagy akik már jártak hasonló cipőben,
szép,
azoknak talán ismerős lehet az érzés, hogy amennyire kényelmetlen eleinte arra gondolni, hogy szeretettel forduljak önmagam felé, valahogy az is nehéz, hogy elfogadjam azoknak az embereknek a szeretetét, akik felém szeretettel fordulnak. Ez is szerintem egy olyan dolog, amit el kell kezdeni megtanulni, és hogy nem akarok ilyen nagyon leegyszerűsítő lenni, de tudjátok, amikor azt mondjuk, hogy valamiért ezekhez a rossz fiúkhoz vonzódom. Én nem tudom miért, de hogy mindig ezek mellett kötök ki, és hogy ha mindig és újból olyan emberek mellett kötünk ki, akik nem értékelnek, nem szeretnek minket, és valahogy nem vagyunk képesek elfogadni azoknak az embereknek a szeretetét, akik meg ezt megadnák nekünk, azon szerintem érdemes elgondolkodni, és hogy nem biztos, hogy jó stratégia, hogyha egy ilyen kicsit leegyszerűsítő gondolattal próbálok meg átlépni e fölött. Ez az, amit szerintem érdemes különcsípni, hogy miért van az, hogy az nem kell, aki azt adná, amit én sem tudok megadni magamnak, és hogyha meg tudom adni magamnak, az egy tök fontos első lépés, mert az azt jelenti, hogy akkor majd megtanulom elfogadni másoktól is. És hogy akkor már nem olyanokhoz fogok kapcsolódni, akik bántanak, meg akik szenvedést okoznak, hanem olyanokhoz, akik adnak nekem. És én egy gondolatot még kiemelnék, a már többször idézett Robin Norwoodtól. Ő azt mondja, hogy valahogy a kapcsolatfüggő emberek, azok úgy cselekszenek, mintha a szeretet, a figyelem és az elismerés csak akkor érne valamit, ha olyas valakiből tudjuk előcsalogatni, aki a saját problémái miatt ezt csak úgy képtelen saját magától adni. És hogy ez nagyon fontos, és hogy talán így a beismeréshez, meg a felismeréshez egy fontos és elgondolkodtató kérdés lehet, hogy miért gondolom azt, hogy csak akkor ér valamit a szeretet, hogyha azt elő kell csalogatni. Hogy miért nem tudom elfogadni akkor, hogyha csak úgy ott van.
Igen, ez lehet, hogy közhely, de én tényleg hiszek abban, meg azt látom, hogy ahogy én bánok magammal, úgy bánnak velem mások. Tehát, hogy amíg én nem kezdem el tisztelni magam, nem fogadom el, nem becsülöm, nem értékelem, ugye addig ezek egy ilyen folyamatosan jelenlevő hiányként maradnak meg bennem, és ezért folyton a másiktól fogom azt várni, hogy ezeket megadja nekem, és betöltse ezt az űrt. De hogyha ez már egy elvárás a kapcsolatban, akkor az már játszmákhoz fog vezetni. És éppen ezért egy ilyen felépülés során nagyon fontos az, hogy megtanuljam értékelni magam. Ahogy hallgattam a listát, nekem ott facsarodott el a szívem, hogy túlzott felelősségvállalás, és hogy egy kapcsolatfüggő mindenkiért vállal a felelősséget, egyedül saját magáért. Uh-huh. Mert lehet, hogy azt hiszi, az van benne mélyen, hogy ezt neki nem lehet, nem szabad, nem történhet meg.
Mert ahogy egyszer mondtad is még a vázlatolós részben, hogy mindig, ha azt tanulta meg, hogy mindig máson kell, hogy legyen a fókusz, meg mindig a környezetet kell monitorozni annak érdekében, hogy ha valami, bármi történne, ugye egy ilyen éber jelenlét, akkor ott kimarad az a rész, hogy oké, de akkor mi történik, hogyha magamra figyelek.
És éppen ezért fontos még az, hogy megtanulja egy kapcsolatfüggő, hogy hogyan tud távolságot tartani. Vagy inkább úgy mondom, hogy függetleníteni magát azoktól az érzelmi behatásoktól, amik érik egy kapcsolatban, és amik már károsak vagy túlzóak számára. Ezt sokan félre szokták érteni. Tehát, hogyha éppen egy olyan kapcsolatfüggő kér segítséget, aki kapcsolatban él, akkor általában pánikba szokott esni, hogy akkor én most hagyjak ott csapot, papot, lépjek ki, vagy mi legyen, vonuljak el remetének. Nem kell feltétlenül. Hát, hogy a kapcsolatfüggőség az egy olyan függőség, aminél nem működik az zéró tolerancia, úgy, mint az alkoholnál, vagy a drogoknál. Ugye azok teljesen feleslegesek, sőt pusztítóak. Nem kellenek ahhoz, hogy életben maradjunk, de a kapcsolatnál meg, tehát az, hogy kapcsolatban legyünk, szeressenek minket, és mi is tudjunk szeretni, az nélkülözhetetlen. Tehát, hogy nem azt jelenti, hogy akkor fel kell rúgnia a meglévő kapcsolatát, hanem meg kell tanulnia abban úgy létezni, hogy az egészséges legyen, és hogy ne menjen az élete meg saját maga rovására. És ez a távolságtartás, tehát nem a fizikai távolságtartást jelenti, hogy kilométerekre el kell távolodni tőle, hanem egy érzelmi távolságtartás, ami pont arról szól, hogy fel tudjam ismerni azt, hogy hol vannak az én határaim, és akkor ahhoz tudjam magam tartani. Hát így meg visszajutunk ahhoz, hogy tudjak magamra és az érzéseimre figyelni.
Ismét egy nagyon nehéz és egy nagyon összetett témát sikerült a mai adásban boncolgatnunk. Remélem, hogy tudtunk néhány olyan gondolatot adni, ami segíthet, hogyha úgy érzitek, hogy érintettek vagytok a kapcsolatfüggőség problémájában, esetleg eszetekbe jutott valaki, hogy az adást hallgattátok. Hogyha szívesen tudnátok meg róla többet, akkor keressétek a Pszichoforjún a kapcsolatfüggőség témájáról szóló cikkeinket, illetve november 5-én jelenik meg az új könyvünk, a 20 ismereti kérdés és válasz a kapcsolatokról, ami már előjegyezhető, a linket megtaláljátok majd az adás alatt, illetve hogyha a Pszichoforjú oldalán vagytok, akkor a szokásos helyén. Én nagyon szépen köszönöm Zsaninak, hogy elfogadta a meghívásunkat a mai adásba, és hogy velünk tartott, és neked is, Eszti, hogy felolvastad ezt a sok értékes gondolatot a fejezetből, illetve hogy meséltél arról, hogy egyáltalán hogy született meg benned maga a fejezet ötlete, és hogy miért került ez be a 20 téma közé. Nektek is köszönjük szépen, hogy ismét velünk tartottatok. Még egyszer köszönjük azt a rengeteg üzenetet, amit ezúttal is küldtetek, hogy mikor jövünk vissza, hol van a friss adás, mikor jelentkezünk már, és így megnyugtatásul el is mondjuk, hogy most már tényleg visszatértünk a rendszerességhez, és két hetente fogjuk rögzíteni az új adásokat, amikben szó esik majd a könyv fejezetei mellett azokról a témákról is, amikkel kapcsolatban ti írtatok nekünk, és ugye mivel ti kértétek, mi mondjuk, ezért újra és újra visszatérünk majd. És, amint még az elején felejtettem el közbeszúrni, hogy az, hogy személyesen vesszük fel az adásokat, szintén nektek köszönhető, ugyanis amikor a határok témájához összeültünk, azt hiszem, hogy nem is jött még annyi visszajelzés, hogy mennyivel jobb úgy, hogyha egy helyen vagytok, hogy mennyivel jobban érződik, hogy ott vagytok és látjátok egymást. Úgyhogy köszönjük szépen nektek, hogy írtatok nekünk. Ha bármi gondolatotok van, akkor nagyon örülünk neki, hogyha megosztjátok velünk kommentben, illetve hogyha tetszett az adás, akkor kedveljétek és kövessétek tovább a Pszichoforjú YouTube csatornáját, és keressétek a podcastet a Spotify-on, vagy a podcast megosztó felületeken. Köszönjük, hogy velünk voltatok, találkozunk a következő adásban.
Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok! Thank you.
A Pszichofóriú lélekerősítő podcast rólad és érted szól. Ha szeretnél még több adást hallani, támogasd a munkánkat a pszichofóriú.hu/támogatom oldalon. Köszönjük, ha segítesz szívvel, lélekkel.